61. fejezet. Mi történt Don Quixote-val, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság. Don Quixote 3 napot és 3 éjjel töltött Rakkéknál, de még ha 300 esztendeig időzött volna nála, akkor sem fogy ki a csodálkozásból és ámulásból, amelybe a haramiák életmódja ejtette lépten nyomon. A hajnal itt, a dél ott érte őket, egyszer menekültek, azt se tudták ki elől, másszor leselkedtek, azt se tudták kire. Álva aludtak, de minden pillanatban fölrezentek álmukból, s egyik helyről a másikra mentek. Egész életük abból állt, hogy a kémeket küldöztek szét, őröket hallgattak ki, a puskák kanócát fújták, bár puskája csak néhányuknak volt, a többiek tűzköves karabét használtak. Roque mindig társaitól távol töltötte az éjszakát, senki se tudta hol, mert a barcelonai alkirály igen nagy jutalmat tűzött ki a fejére, úgyhogy Roque félt, rettegett, nem bízott senkiben, s attól tartott, hogy a saját emberei ölik meg, vagy a hatóság kezére szolgáltatják. Bizony nyomorult, fáradtságos élete volt. Végre aztán járatlan utakon, rejtett tekervényes ösvényeken, Roque, Don Quixote, Sancho hadcsatlóssal együtt elindult Barcelona felé. A tengerpartra Szent János napja előestéjén érkeztek jó késő. Ekkor Roque megölelte Don Quixote-t és Sanchót, akinek még csak most adta meg az ígért 10 tallért. Vége hossza nem volt a kölcsönös üdvözléseknek, köszöntéseknek, végül mégiscsak elváltak egymástól. Roque visszafordult, Don Quixote pedig ott maradt, s amint volt, úgy várta a reggelt lóháton. Nem telt bele sok idő, s a fehér hajnal arca már-már megmutatkozott. Kellett erkélyein, ha nem is a fül, minden esetre a fű és a virág örömére, bárha az is igaz, hogy ebben a pillanatban a füvet is megörvendeztette, a sípok és dobok hangja, csengők csöngése, a lovak dobogása, dobogása, robogása, mintha a város felől közelítették volna. A hajnal helyet adott a napnak, ahogy pajzsnál nagyobb kerekarcával, lassan-lassan emelkedett föl a látóhatár legalsó pereméről. Don Quixote és Sancho minden irányban körülhordozták tekintetüket. Megpillantották a tengert. Még sohasem láttak tengert. Rendkívül nagynak, végtelennek tűnt szemükben, sokkal nagyobbnak, mint Rodiera tavai La Manchában. Látták az öbölben a gályákat, amint félrevont napellenzőkkel pihentek, és lengő, libbenő lobogóik, hol magasba lendültek, hol meg a vizet súrolták, simogatták. A hajókon harson, a trombita, oboa hangzott, közel és távol kellemes és élénk zenével töltötte be a levegőt. A hajók megmozdultak, és síma víztükrön üzenetet színleltek, akárcsak a hosszú lovas csapat, amely csillogó öltözetben gyönyörű paripákon vágtatott ki a városból. A tengerész katonák egyre másra lövöldöztek, s a város erősségében skőfalain álló válaszolt, majd a nagy lövegek bömbölése dörgése reszkettette meg a levegőt, arra meg a gályák ágyúi feleltek. A vidám tengert, a mosolygó földet, a tiszta eget csak a lőporfüst homályosította el néha, úgy látszott, mintha mindez együtt egyszerre vidámságot és örömet keltett volna minden emberben. Sanchónak sehogy se fért a fejébe, hogy a vízen mozgó szörnyetegek honnan vették azt a tengersok lábukat. Eközben a ma fényes öltözetű lovas csapat nagy zajongás és csatakiáltozás rivalgásával odaért, ahol Don Quixote állt bámulatban, spámulatba merülve, az egyik lovak pedig, akit Rodrigue tudósított, fennszóval így kiáltott. Isten hozta városunkba a földkeregsége minden kóbor lovagjának tükrét, világító tornyát, fény, hajnal és sark csillagát. Isten hozta, ismétlem, a hős Don Quixote de la Manchát. Nem a hamisat, nem a költöttet, nem a becsempészettet, hazug történetek hősét, hanem hozta Isten az igazit, a valódit, az eredetit, akit Saitamete Benengel ír le nekünk, minden történetírók virága. Don Quixote egyetlen szót se szólt, de a lovagok sem vártak tőle feleletet, hanem ide-oda lovagoltak társaikkal, és mindenféle kanyarulatokat tettek. Don Quixote körül, aki most Sanchohoz fordulva így szólt. Ezek bizonyosan ránk ismertek. Fogalni mernék, olvasták történetünket, de még azt a mostanában nyomtatott aragónit is. A lovag, aki az imént megszólította Don Quixote-t, újra odarúgtatott hozzá, és így szólt. Jöjjön velünk egyelmet, Don Quixote úr. Mindnyájan szolgálatára állunk, mert mindnyájan igen jó barátságban vagyunk. Roque Guinartar. Don Quixote így felelt. Ha az udvariasság udvariasságot szül, akkor a kegyelmedé lovagúr, vagy én szülöttje, vagy igen közeli rokona a magyar Rogginár udvariasságnak. Vigyenek, ahová parancsolja, az én akaratom, az önök akarata, kivált, ha készek és hajlandók szolgálatukra fordítani. A lovag is ugyanilyen kacskaringós udvariassággal válaszolt. Azzal közrefogták őket, trombita és dobszó közepette megindultak a város felé. Mikor pedig beértek a gonosz ármányos sugallatára, a gonosznál is gonoszabb utcagyerekek közül kettő vakmerően keresztül tört az egész embertömegen, s az egyik a szamár farkát, a másik meg a rozinantéjét emelte föl, s egy-egy jó teli marék tüskét nyomott a lája. Szegény állatok alig tudtak hova lenni kínyokban az újfajta sarkantyútól, s minél jobban behúzták a farkukat, annál jobban szurka őket a tövis, úgyhogy gyötrelmükben rúgdalóztak, kapálóztak, s addig hányták a farkukat, amíg szerencsésen földre nem teremtették gazdáikat. Don Quixotét majd megette a méreg, úgy restelte a dolgot. Végre paripája farka alól, Sancho pedig a szamara farka alól kihúzta, vonta a tüske bokrétát. Don Quixote kísérői meg is akarták fenyíteni a csintevő gyerekeket, de hiába, mert a két bűnös azonnal elkeveredett a többi ezer meg ezer kísérő közé. Don Quixote és Sancho Panza aztán újra felült, és zenével örömújongás közepette vonult be vezetőjük házába, igazán nagy és előkelő gazdag úriház volt, ahol most elhagyjuk őket, mert Cide Hemete úgy akarja.